Mezitlábországban végre barátokra lel Gabriella, Anna Maria Matut egy gyönyörű regényének kislány főhőse, hol törpeceruzákkal ismerkedik össze, meg számemberkékkel, hol csorba csészékkel, kopott edényekkel. Egy titokzatos könyv és egy baba segíti őt át ebbe a másik világba, mert a napjai egyébként magányosan telnek. A Mezitlábországot Mester Ivon fordította magyarra, vele beszélgetünk a regényről és az írónőről, Anna Maria Matute életművéről.
Népszerű, elismert szerző a hazájában, Spanyolországban. A legnagyobb női szerzők közt emlegetik őt. 1939-ben a spanyol polgárháború végén 14 éves volt, ami azt jelenti, hogy egy kamaszlány szemével látta azt az időszakot, ami egy elég kaotikus átmeneti éra volt a polgárháború utáni Spanyolországban. Ez egy szorongásokkal teli, kilátástalan, bizonytalan világot jelentett, ami erősen rányomja a bélyegét az ő műveire. A Mezitlábország ugye egy mese. Ez a mesevilág Anna Maria Matute többi művében is megfigyelhető. Ez azt jelenti, hogy ezeket a könyveket, ezeknek a milliójét átitatja egyfajta fantáziavilág, és hogyha figyelmesebben olvassuk a Mezitlábországot, amely véleményem szerint gyerek és felnőtt olvasók számára egyaránt fogyasztható, akkor érezzük, hogy van ebben az egészben egy kis trükk, tehát hogy igazából nem is olyan nagyon gyerekkönyv ez, bár van egy ilyen olvasata is, hanem kiérezhetjük belőle azokat a felnőttes szorongásokat, amik egyébként véleményem szerint a nagy klasszikus meseírók könyveiben is tetten érhető.
Gabriellát mindenki csak úgy tartotta számon, mint a kislányt, aki elhagyja a félpár cipőjét. Az ő esetében azonban fel sem merült, hogy balesetről beszéljenek, akárhányszor csak valamilyen hibát vagy butaságot követett el, az rögvest a Gabriella utaságai feliratú skatujába került. Ezt látva és hallva lassan maga is úgy érezte, hogy ő a kívülálló kislány. Ez a kívülállóság, amiben mutatkozik még meg a történet szerint.
Gabriella egy nagyon kedves, aranyos, szerethető kislány, aki valamiért másnak érzi magát. A könyv elején megtudjuk, hogy elveszíti a félpár cipőjét, és aztán ez még egyszer előfordul, és amikor már előfordul egyszer-kétszer, akkor ő féltudatosan, aztán egyre tudatosabban újra meg újra elhagyja a félpár cipőjét, mint egy tüntetőleg a környezetével szemben, amely rásüti ezt a bizonyos suta bélyeget. Ő a legkisebb, igazából egy kicsit ügyetlenke, aki maximálisan a saját belső világában létezik, egy introvertált kislány, meséket gyárt, fantázia alakokat képzel maga köré, ők lesznek a barátai. Nem igazán vannak barátai, sőt szinte egyáltalán az iskolai környezetbe sem tud beilleszkedni. Aztán fokozatosan megtudjuk a regény folyamán, hogy igazából ez a másság gyakorlatilag egy olyan dolog, amit a külvilág süt rá, a családja. Ez a kicsit szigorú polgári millió, amelyben ő a szabad gondolataival próbálja megtalálni a helyét, de sehogy sem sikerül, ezért mindig kibúvókat, menekülő utakat keres magának, és egy olyan világban menekül, ahol otthonosan mozog, és ahol felszabadultan létezhet, ahol elengedheti magát. Barátai szintén egy kicsit mások, a barátait idézőjelbe teszem, barátai a mesefigurák, a megszemélyesített tárgyak, az iskolai törpeceruzák, illetőleg egy kis baba, egy Omolumbó nevű kis baba, amely bevezeti őt mindig ebbe a mesevilágba. illetőleg különböző megviselt, töredezett, repedezett konyhai tárgyak. Tomászával, a házvezetőnővel szívesen időzik a konyhában, ahol a kredencben hátracsúszott, elzárt különböző levitézlet, fedő nélküli cukortartókkal, fületlen bögrékkel, megviselt, foltos, ütött, kopott lábasokkal cimborál Gabriela.
Tomászáról találtam most egy nagyon szép részt, ugye ő az, aki bevásárol, aki főz, aki gondoskodik a család jól tartásáról. Ugye azt olvasni a könyvben, hogy senki sem tudott olyan jól válogatni és olyan nevetséges áron beszerezni szép árut, mint ő. Viszont volt egy másik képessége. Tomásza még egy rendkívüli kincset birtokolt, kulcsa volt egy varázsládikához, amit ha kinyitott, a világ összes meséje kihömpölygött belőle. Ha olyan kedve volt, maga köré gyűjtötte a gyerekeket, és elkezdett mesélni, annyi mesét ismert, hogyha 100 évig élnek, se jutottak volna a végére. És hogy emiatt mélységesen tisztelték a gyerekek Tomászát, és még felnőttként is emlékeztek arra, hogy senki nem ilyen különleges, mint ő. De fontos arról beszélnünk, hogy ez a mesevilág, ez milyen lehetőséget adott ennek a kislánynak, Gabriellának, hogy feldolgozza azt, ami vele történik. Mert ugye ezek a kalandozások, meg az, hogy ő meséket megismer, gyógyították őt, nem?
Egyértelműen a mesék gyógyító erővel hatottak Gabrielára, és ebből is következik, hogy voltak éppen ő egy nagyon egészséges lelkületű, okos kislány volt, aki megtalálta tulajdonképpen a saját maga terápiáját, ha úgy tetszik. Ő nem hagyta, hogy eltiporják, hogy eltapossák, és nem is igazán helyezkedett bele ebbe a kirekesztett terepbe. Vagy ha igen, akkor is egy olyan játékos módon, volt benne egy kis rafinéria, egy kis furfang, hogy ő csak azért is elveszítette azt a fél pár cipőjét, és megtalálta a saját eleinte menekülő, majd kivezető útját ebből a közegből. Időközben találkozik majd egy kis baráttal, akit hasonlónak érez önmagához. És ha már itt a gyógyulási folyamatról beszéltünk, akkor nevezhetjük ezt egy lélektani regénynek is, mert egy lélektani fejlődés folyamat részesei lehetünk. És említettem azt is, hogy Anna Maria Matute egy nehéz időszakban volt fiatal, a háború utáni Spanyolországban, akkor nagyon érdekes az a felvetés, hogy ő nem nyomta el magában ezeket a régi szorongásokat, hanem voltak éppen a regényeiben ezeket újra meg újra elővette, megjelenítette és kiírta magából. Tehát én úgy gondolom, hogy Anna Maria regénye jóval túlmutat egy egyszerű ifjúsági regénynél.
Mester Ivon műfordítóval beszélgettünk Anna Maria Matute Mezítlábország című varázslatos regényéről, amit a Tipotex kiadó jelentetett meg.